Köszöntöm Önöket, a Reggeli Monitor szerkesztője, Péli Nagykata vagyok, és ha nem volt lehetőségük mai reggeli adásunkat nyomon követni, akkor a legérdekesebb összeállításokat most ismét meghallgathatják. Kína az európai sertés ágazatot támadta meg, válaszul a kínai elektromos autók importjára kivetett uniós büntetővámokra. Az ázsiai ország dömpingellenes vizsgálatot indított ugyanis a hét elején az európai sertéshúsra, amelynek importja eléri a 6 milliárd dollárt. A kínai gazdaság számára egyébként az elektromos autók exportja rendkívül fontos, hiszen a belső piaca ebben a szektorban telített, az európai piacon értékesített autókon pedig jóval nagyobb a nyeressége, ezért érinti fájdalmasan az unió büntető vámja. Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával beszélgettem mindenről. Július 4-től 38%-os plafonnal büntető vámot vet ki az Európai Unió a kínai elektromos autókra, és nem sok kellett, megérkezett a kínai válasz méghozzá hétfőn, méghozzá az, hogy dömpingellenes vizsgálatot indít Kína az Európai Unióból importált sertéshússal kapcsolatban. Na most sokan már kereskedelmi háborúról beszélnek, de valójában ez még nem egy büntető viszont válasz, hanem csak egy vizsgálat elindítása. Mi várható tehát ezekben az ügyekben Kína és Európai Unió között?
Próbálnak nyomást gyakorolni az EU-ra, vagy próbálják mutatni azt, hogy mi lehet az az irány, ami a kínai válaszlépéseket majd kijelölheti. Korábban is volt arra példa, hogy az agrártermékeknek a bevitelét büntette Kína, látszólag a más területekkel nem összefüggő lépésekre adott válaszként. Tehát a kínaiaknál ez igazából egy ilyen alkotozási folyamatnak a része, és tudják azt, hogy az agrártermékek termelése, exportja, értékesítés az egy nagyon kiemelt téma politikai szempontból is az Európai Unióban, tehát talán könnyebb itt nyomást gyakorolni, mintsem mondjuk kivetni egy magasabb vámot valamilyen ipari termékre. Az valószínűleg kevésbé fáj a választóknak. Szóval nagyjából ez a kínai stratégia, hogy próbál találni a kínai kormány olyan területeket, ahol lehet mutatni, lehet jelezni azt, hogy itt jöhet majd válaszlépés. Egyébként érdekes, hogy ez a sertéshús vámemelés, ez leginkább a spanyolokat érinteni, ugye Spanyolország, Dánia, tehát ők az ilyen nagy sertéshús termelők, nyilván ez egy potenciálisan jelentős tétel, nagyjából másfél millió tonna az éves sertéshús import az EU-ból Kína felé.
Tehát ez azt jelenti, hogy Kína megnézi, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek politikailag is erőteljes nyomást tudnak gyakorolni mondjuk az Európai Unió döntéshozó szerveire, és azokat támadja be?
Én azt gondolom, hogy igen, korábban is volt már erre gyakorlat. Teljesen más régiót figyelve, ugye volt egy komoly vita Ausztrália és Kína között, és erre a kínaiak úgy reagáltak, hogy megtiltották az ausztrál bornak a bevételét Kínába, ami óriási problémát okozott az ausztrál bortermelőknél, de igazából az alap problémával nem volt semmi összefüggésben ez a lépés. Tehát látszik, hogy ez egy nyomásgyakorlási eszköz, Kína és az EU viszonyában is valami ilyet fogunk majd látni.
38%-os az a plafon, amit az Európai Unió vámként az elektromos, kínai elektromos autókra kivet. De vannak olyan számítások, hogy még ezekkel együtt is a kínai elektromos autók ára versenyképes marad az európai piacon.
Készültek erre kalkulációk, és gyakorlatilag van olyan modellje, például a BYD-nak, aki Magyarországon is gyárat tervez építeni, aki gyakorlatilag még ezt a megemelt vámtételt is elbírja, ráadásul ők csak egy kisebb 17%-os vámot, büntetővámot kapnak, tehát összesen 27%-ot fognak majd fizetni, illetve az importőr ennyivel drágábban fogja az autót beszerezni. És ez még mindig egy olyan árszint, ahol nyereségesen lehet Európába autókat elhozni. Minden egyébként a volumentől függ, meg az értékesítési lánc költségeitől. Néhány nagyobb termelő az jobban fog járni ilyen tekintetben, mint a kisebbek. Szerintem koncentrálni fog egyébként a kínai automárkáknak a szegmens Európában, tehát nem lesz annyi forgalmazó, inkább néhány nagy kínai márka fog elterjedni majd Európában. Bár hozzá kell tenni egyébként, hogy azért itt is vannak buktatók, tehát nem egyértelműen látszik az, hogy a kínai gyártók azok minden piaci szegmensre tudnak tarolni. Nem csak vám kérdés ez, hogy a kínai márkák betörnek az európai piacra.
Visszaüt-e majd ez az intézkedés? Tehát ugye a beszállítási láncoknál érintett jó néhány európai szektor is.
Azért nagyon jelentős az európai autóiparnak a kínai termelése. Tehát az európai márkák ott termelnek, illetve európai beszállítók szállítanak kínai autógyáraknak kínai gyáraikból. Vámokkal nehezebb lenne válaszlépéseket bevezetni Kína számára. Esetlegesen elképzelhető valamilyen egyéb szankció ezekkel a gyártókkal szemben, de én ma úgy látom, hogy igazából nem ez a célja a kínai kormánynak. Elképzelhető egyébként, hogy lesznek megemelt vámok, az korábban felismerült a nagyon motorral gyártott európai autóknak az importjára, ez leginkább a német luxusgyártókat érintené, Mercedes, BMW-t és a Porsche-t. Itt jöhet egy válaszlépés, de az ma nem látszik, hogy egy általános kínai büntetővám bevezetés jönne, vagy akár más szankció az európai autógyártókkal szemben. Szerintem itt is egy ilyen szelektív megoldást fogunk majd látni, mint amit az EU is használ, vagy alkalmaz.
Idehozza ugye a BYD gyárát, vagy az ott előállított termékeket, azért ez nem érinti, hiszen azok nem kínai importnak számítanak.
Ezek igen, itt egy nagy kérdés, hogy a köztes termékek, az alkatrészekre milyen vámtételek lesznek majd érvényesek, és ezt ma igazából nem tudjuk, hogy itt lesz-e valamilyen vámemelés, ugye jelen pillanatban 10%-nál jár ez a vámtétel. Minél nagyobb az Európai Uniós hozzáadott érték, annál kevésbé érinteni majd a BYD-t ez a probléma, és annál inkább megéri az európai gyártás. Én azt gondolom, hogy itt igen, itt majd egy nagy kérdés, hogy milyen értékláncot fog ide telepíteni hozzánk a BYD, de valószínűleg egyébként ez viszonylag komoly lesz, tehát nem csak egy ilyen egyszerű összeszerelő üzem lesz, hanem komolyabb feldolgozás is zajlik majd.
A kínaiaknak egyébként lehet ilyen stratégiája, ezentúl még inkább, hogy európai uniós területekre telepítik ezeket a gyárakat?
Vettek is egyébként gyárat, például Spanyolországban egy másik nagy kínai gyártó, vagy például a Volvo-nál, amelyik kínai tulajdonban van, és az elektromos autóit egyébként Kínában gyártja, onnan hozzák be Európába, ezeket próbálja átépíteni a gyártást az európai üzemekbe, ahol most még hagyományos hajtású autókat gyártanak. Látszik egy ilyen folyamat, egyébként annak idején az ázsiai gyártók is ezt követték, ugye a japánok vagy akár a koreaiak, hogy részben a logisztikai problémákat kiküszöbölendő, részben a vámokat megkerülendő elkezdték fejleszteni az európai gyártást. Én azt gondolom, hogy a kínaiak esetében is ezeket fogjuk látni.
Kínai belső piac szűkülése eleve sokkal motiváltabbá teszi őket arra, hogy inkább exportra törekedjenek, már ahol ezt engedik.
Az exportnak a nyereségessége jóval nagyobb. A kínai piacon nagyon komoly árverseny alakult ki, és tulajdonképpen azt mondanám, hogy ott nem nagyon lehet nyereséget elérni, csak a legnagyobb gyártóknak. Ennek köszönhetően egyébként egy ilyen konszolidáció is indult, tehát azért néhány gyártó már kezdi abba hagyni a termelést a kisebb cégek közül. Úgyhogy Kína számára, utána szállítási költségek nem igazán magasak, tehát mondjuk autóként beszélünk egy ilyen 1500 dollár vagy eurónyi összegről, még mindig megéri, vagy megérni Európába exportálni. Ez most egy picit nehezebb lesz, nem lesz teljesen meggátolva, de nyilván drágább. Valószínűleg a kínai gyártók majd keresnek azért más piacokat is. Nagyon kezd feltörni például a kínai autóexport Brazília vagy Mexikó felé, ezek mindenképpen ilyen fontos térpiacok. Mondjuk az elektromos autózásnak a térnyerése azért nem annyira erős, mint Európában. Tehát a kínaiak számára azért egy olyan stratégia látszik körvonalazódni, hogy nem csak Európára teszik a téteket, hanem más országokra is. És szerintem az lesz a vége ennek, hogy néhány nagyobb gyártó kevesebb márkával, de nagyobb volumennel fog próbálni betörni az európai piacra.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint rekord magas azon magyar nyugdíjasok száma, akik 65 év felett is munkát vállalnak. Tavaly csaknem 114 ezer 65 és 74 év közötti nyugdíjas vállalt munkát, ami ezen korosztály 10%-át jelenti. Az OTP nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatójával Budai Józseffel Németh László beszélgetett mindenről.
Rekord magas azon 65 év feletti magyarok száma, akik nyugdíj mellett dolgoznak. Mit lehet tudni róluk? Mi lehet a motivációjuk?
A magyar lakosság esetében azt tapasztaltuk, hogy a nyugdíjkiegészítés lehet a legfőbb motivációjuk, nem rendelkeznek kellő megtakarítással, nem gondoskodtak a nyugdíjas éveikről, és ezért szükségesnek érzik, hogy a mindennapjaik finanszírozására többletforráshoz jussanak, ezt feltételezzük.
Gondolom, van erre más megoldás is, mármint az öngondoskodásra, csak esetleg hamarabb el kell kezdeni.
Igen, mindenképpen többféle nyugdíjcélú megtakarítási termék létezik és elérhető a piacon, ezek közül az egyik a nyugdíjpénztári termék, amiben azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan fiatalodott a belépők életkora. Tavaly évben 39 év volt az átlag életkora belépőknél. Nagy igény mutatkozik a termékre, és hál' Istennek nő is az érdeklődés.
Hogyha valaki mondjuk 39 évesen belép egy ilyen konstrukcióba, akkor nyugdíjas korára tud építeni egy olyan portfóliót, ami minden esetre valamilyen biztonságot nyújt majd neki idős korában?
Mindenképpen, természetesen mindenki a saját anyagi helyzetét alapul véve tudja meghatározni, hogy mekkora összeget fizet havonta ebbe a nyugdíj pénztári termékbe, de többféle befektetési lehetőségek közül, mint a portfólió közül választva, amiben természetesen a nyugdíjpénztárak támogatást nyújtanak, dönthetnek a megtakarítás mellett, ami egy rendszeres megtakarítás, és ez kellő összeget fog teremteni a nyugdíjas évekre, amit eldönthetnek, hogy egy összegben szeretnek a nyugdíjba vonuláskor igénybe venni, felvenni, vagy pedig járadékszolgáltatás keretében rendszeres havi utalással veszik igénybe.
Van esetleg valamilyen adókedvezmény is ezen konstrukciók esetében?
Igen, adókedvezmény is kapcsolódik a nyugdíjpénztári megtakarításhoz. Ez az éves befizetések után 20% maximum 150 ezer forint, amit igénybe vehetnek a nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező tagok.
Külföldön mennyire jellemző a nyugdíjpénztári tagság?
Mindenképpen azt lehet elmondani, hogy tőlünk nyugatabbra nagyobb kultúrája van a nyugdíj célú megtakarításoknak pénztári termékek keretében, vagy biztosítási termékek keretében, és hát az a várakozásunk, és azt támogatjuk mi is az edukációs aktivitásaink során, hogy a magyar lakosság körében is egyre népszerűbbek legyenek ezek a megtakarítási termékek. Befektetésre kerül ez az összeg, amit az ügyfelek befizetnek, a kockázatvállalási hajlandóságuktól függően, illetve annak megfelelően, mint a portfóliókba kerül elhelyezésre a pénz, folyamatosan dolgozik, és hozamot generál az ügyfélnek. Az OTP nyugdíjpénztárnál 6 mintaportfólió közül választhatnak az ügyfeleink a kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelően, és a futamidő alatt is, amíg a nyugdíjpénztári termékkel rendelkeznek, szabadon dönthetnek arról, hogy melyik portfóliót választják. Gyakorlatilag 7 naponta lehetőségük van a módosításra, amennyiben ezzel kívánnak élni, de ebbe természetesen támogatást nyújtunk a tagsági jogviszony létrehozása előtt, illetve bármikor később is, amennyire kérdésük merül fel a portfóliókkal kapcsolatban.
Amellett, hogy valaki magánnyugdíjpénztári tag, megkapja az állami nyugdíjat is?
Igen, a kettő az elkülönül egymástól, tehát a magánnyugdíjpénztári, ez az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagság, ez elkülönül az állami nyugdíjtól, tehát az állami nyugdíj mellett az összes spórolt pénz is a tagok rendelkezésére áll a nyugdíjkorhatár elérését követően. Több mint 270 ezer taggal rendelkezik az OTP önkéntes nyugdíjpénztár.
Vannak-e arról információk, hogy kik a legfiatalabbak, akik elkezdik ezt a fajta öngondoskodást?
Ilyen lehetősége van már akár ilyen 17-18 éves kortól belépni az OTP önkéntes nyugdíjpénztárba, és van is erre precedens, de azt látjuk, hogy a 21-22 éves korban merül fel először nagyobb számban a nyugdíj öngondoskodás kérdése, és akkor kezdenek el belépni, ez vagy egyénileg, vagy pedig a munkáltatókon keresztül történik meg. A portfólió átlag életkora az 45-50 év között van, 39 év volt a tavalyi új belépők átlag életkora, tehát egyértelműen látszik, hogy a fiatalok egyre inkább keresik az öngondoskodási termékeket, így az önkéntes nyugdíjpénztári terméket is.
25 bázisponttal 7%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az intézkedés megfelelt a piaci várakozásoknak. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint az év végére 6,25% és 6,5%-ra csökkenhet az alapkamat. Egyelőre az ország gazdaságának kockázati megítélése jelenthet csak problémát az uniós viszonyrendszer és a költségvetési egyensúly miatt, valamint az euro árfolyama, amely többször is 400 forint közelében járt az elmúlt időszakban. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Németh László beszélgetett.
Hogy lehet értékelni a monetáris tanács legutóbbi döntését?
A monetáris tanács 25 bázisponttal 7%-ra mérsékelte az irányadó rátát. Nagyjából ez volt a piaci várakozás, bár azért tegyük hozzá, hogy nem teljesen. Ugye miből következtethetünk arra, hogy nem teljesen? Abból, hogy azért a forint erősödni tudott. Ilyen 3,96-3,97 között jártunk a döntést megelőzően, most pedig, amikor itt beszélgetünk, akkor 3,94 és 3,95 között vagyunk, tehát tudott erősödni a forint, ami azt jelenti, hogy 50 bázispontos vágás is benne volt a levegőben. Ugye miért lett kisebb a vágás ennél az 50 bázispontnál? Pontosan emiatt a forint árfolyam miatt. Ne felejtsük el azt, hogy egyébként az inflációtól lehetett volna 50 bázispontot vágni. Ugye mindenki fölkészült, hogy micsoda infláció lesz, és ehhez képest csak, persze idézőjelbe téve, csak ott 4% lett az infláció. A folyófizetési mérletünk rekordtöbletben van, igazából a nemzetközi monetáris politikában is nagyjából az történt, amire vártunk. A Fed az szigorú, és ez korlátot jelent, de az LKB vágott egyet. Hát ez alapján lehetett volna 50-et vágni, viszont ugye az árfolyamot egyrészt az unióval való újabb konfliktus, a rekordméretű bírság beárnyékolta, illetve ugye a franciaországi események, tehát hogy egy lazább költségvetés rémképe merült fel az előrehozott választások kapcsán, ugye az európai választások nélküli kormánybukások, a dollár erősödése, tehát ezek mind-mind a forint ellen hatottak, és így jött ez a 25 bázispont.
Mindezek a külső tényezők hatással vannak a lehetséges kamatvágásra?
A jövőre is igen, mindenképpen hatással vannak, és egyébként az MNB egy elég szigorú üzenetet fogalmazott meg, tehát változott az előre tekintő iránymutatás is, még májusban volt, hogy körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat további mérsékléséről, ehelyett most azt mondja, hogy körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről, tehát bár nem jelentette be a kamatcsökkentési ciklus lezárását, de ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül lesz minden hónapban kamatcsökkentés, és hogyha lesz is, akkor sem 50 bázispont, csak inkább az a 25 bázispont az, ami valószínűsíthető. Mindenképpen egy új szakasz lesz, egy óvatosabb szakasz lesz. Ez persze azt is jelenti, hogy az évvégi kamatszint az azért az általam korábban vártnál valószínűleg magasabb lesz, 6,25-6,5%, vagy egy nagyon rossz, nagyon kedvezőtlen esetben, hogyha a kockázati megítélésünk ennyire rossz, akkor maradhat akár ez a 7% is. Még egyszer mondom, hogy az inflációtól lehetne kamatot csökkenteni. Most a kockázati megítélés a probléma. Itt ugye két dolog van, az uniós források, az uniós viszonyrendszer, illetve azért a költségvetésre sem árt vigyázni, itt ugye azért vannak kérdőjelek.
Van arra esély, hogy akár az uniós kapcsolatok rendeződnek, akár a költségvetés is jobban egyensúlyba kerül a jelenleginél?
Az uniós kapcsolatok rendeződés az nem elsősorban gazdasági kérdés, nyilván gazdasági hatása van, itt akár a rekordbírságra, akár a forint árfolyamra gondolhatunk, ez inkább ugye politika. A gazdasági növekedés beindulásával azért a költségvetés helyzete javulhat, illetve hát ne felejtsük el, hogy sok olyan tényező van, ami az év elején jelentkezik, illetve azt se felejtsük el, hogy a költségvetési törvény nincs módosítva, tehát amikor itt nézzük, hogy hogyan alakul a hiánycél az éves tervezethez képest, akkor ez egy korábbi tervezethez képesti alakulás, ehhez képest azért a magasabb hiány az több mint 1000 milliárd forintos mozgásteret jelent, csak ez nincs számszerűsítve. Tehát azért itt látok reményt, de nem szabad elengedni a gyeplőt, tehát itt azért egy kicsit visszább kell fogni a kiadásokat, az mindenképpen igaz.
A jegybank kommunikációja is megerősítette ezt, hogy mindenképpen szigorú gazdaságpolitikára van szükség?
A jegybank eddig is hangsúlyozta, hogy szigorú, megfontolt, adatvezérelt, körültekintő, tehát mindig ilyen jelzőket alkalmazott a döntéseire, ezt természetesen most is megtette, és ugye igazából úgy adott most megint előretekintő iránymutatást, hogy nem adott előretekintő iránymutatást, hiszen most már azt sem tudjuk, hogy lesz-e csökkentés a következő hónapban. Nyilván ez elsősorban az árfolyam függvénye lesz. Hát ugye úgy látszik, hogy azért a jegybank vigyáz arra, hogy az árfolyam az ne érje el a 400-at, tehát ez a 3,90-3,95 közötti szint ez meg tudjon maradni.
Megvolt a kamatdöntés. Nyilvánosságra kerültek esetleg egyéb adatsorok, információk a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban?
3 havonta frissíti a jegybank az inflációs jelentését, ez a 3 alasztható hónapokban történik ugye a részletes GDP adat után, tehát ez most aktuális pont. Ilyenkor kedden, amikor a kamatdöntés van, akkor a főbb számokat szokták ismertetni, tehát inflációt, GDP-t, és majd csütörtökön jelenik meg a részletes. Ugye az inflációra korábban idénre 3,5-5% közötti hát meglehetősen tág sávot vártak, jövőre pedig 2,5-3,5%-os szintet. A jövő évi szint az maradt, az idei 15,5% ponttal lejjebb húzták 3-4,5%-ra. Ha a GDP-t nézzük, akkor az idénre 2-3%-os növekedés az maradt, jövőre pedig 3,5-4,5%-os növekedés maradt. mert ugye ezek megint elég tág sávok, meglátjuk, hogy ebből mi az, ami meg fog valósulni.
A nemzetközi környezet minden esetre adhat lökést a magyar gazdaságnak?
A nemzetközi környezettől azért olyan nagyon nagy lökést nem feltétlenül várnék. Jó, hogy az első negyed éves európai adat nem volt már annyira rossz, tehát már nem stagnálás volt, hanem egy minimális növekedés, de hát ez még tényleg inkább minimális. Látjuk azt, hogy az elektromos autók iránti kereslet az nagyon gyatra, látjuk azt, hogy az iparkilátásai nem annyira jók, tehát nem bánnám Európától, hogy megment minket. A kamatdöntődést minden hónapban tart a monetáris tanács, tehát júliusban lesz ilyen ülés, hogy elhangzott, hogy a kamatok további kismértékű csökkentése mellett a kamatcsökkentések szüneteltetése is ott van az asztalon, tehát itt gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy két kimenet lehetséges, vagy várható, vagy megint lesz egy 25 bázispontos mérséklés, vagy pedig változatlan marad az alapkamat. Hát nyilván meglátjuk a forint árfolyam alakulását. Igazából egy inflációs oldalról a nagy meglepetésre most egyelőre nem számítok, hogy itt a májusi adat volt az, ami nagy kérdést jelentett. Most a bázisban nincsenek olyan tényezők, amik nagyon nagy elmozdulást indokolnának, illetve egy dolog az, ami kérdés, itt az elmúlt hetek forint gyengüléseinek az árakra gyakorolt hatása.
Jövőre új elnöke lesz a Magyar Nemzeti Banknak. Változhat esetlegesen a jegybanki politika?
Az elnök személy az mindig meghatározó, de hát az elnök nem egyedül dönt, van egy monetáris tanács. Nem tudjuk még, hogy ki lesz az elnök, nem tudjuk még, hogy a monetáris tanács összetételében ugye milyen változások lesznek. Ugye nem változik ilyenkor az egész monetáris tanács, de persze alelnöki szinten lehet változás. Tehát nem tudjuk még, hogy ennek milyen hatása lesz, vagy nem lesz.
Köszönöm a figyelmüket, és ajánlom a holnap reggeli monitort is, amely 6:30 kezdődik, részletes sírösszefoglalóval pedig ma még jelentkezünk még hozzá 17 órakor. Péli Nagykatát hallották, kellemes időtöltést kívánok továbbra is.